zöld paradicsom és a zöld pokol. Miután a krízis tetőpontjára hágott, akkor érkezett meg a Deus ex machina, ahogy ez minden klasszikus drámában elő szokott fordulni. Könnyen ki lehet találni az előzményekből, hogy senki sem lehet más, mint a többször tisztelt szüköl makár úr, aki egyedül hiányzott az összes személyzet közül. Jött nagy sietve be az ajtón. Egy ilyen hivatalbeli tekintélynek a megjelenése minden helyzetben nagy hatással szokott bírni. Még a budapesti hitelszövetkezetnek a gyűlésén, sőt a cipész sztrájk konstituáló mítingén is nagyszerű kalmírozó befolyást szokott gyakorolni egy hivatalos személynek a megjelenése. A fegyvert forgatókarok egyszerre lelohadtak, még a két marakodó kuvasz is elbocsátotta egymásnak a fülét. Makár úr pedig nem vett észre semmit az idejöttét megelőző izgalomból, hanem amint meglátta az Ádámapót, leginkább exponált helyzetben a középen állni, egyenesen hozzá sietett. No, öreg, itt van a diszpenzáció. Hála legyen a papnak, most igazán a papnak legyen hála, mert az adta ki. Ez jó érc lett volna, de senki sem mosolyodott el rá. Makár úr a kedélytelenséget a pillanat komolyságának rótta fel. Gőzerővel ment minden. Mondhatom, hogy extra cúgon jártam. Még ez sem hatott. Ádám apó bámult maga elé, mint a sóbálvány. Ádám apó kiállta rá Makár a vállára ütve. Erre fölriadt az öreg, és nekilódult. Ó, itt a vonat, szaladok a váltómhoz. Szalad bizony kend az oltárhoz, most mindjárt engem csak nem néztál lokomotívnak. Ha csak emiatt a kürtőkalap miatt nem. Most azután ráismert az Ádám apó. Ó, tekintetes diurnista úr. Segéd fogalmazó öreg, igazítá Makár. Ma van a hivatalos labban, de az nem tesz különbséget. 600 forint fizetés. Na most már menjünk a templomba. A sekrestyés ott vár. Az öreg előre-hátra ingadozott, mintha nem tudna, hogy merre kell neki eldülni. Hanem omnibuszt bizony nem kaphattam, mondá Makár. Valamennyi mind a lófuttatásomban. Minden ember, akinek egy fölösleges forintja van, viszi a totalizatőrbe. Tetszett neki a kifejezés, amit a társaság arcán látott. Némilyen savanyú pofákat vágnak valamennyien arra a szóra, hogy nincs omnibusz. Valami viccet kell nekik mondani, hogy egy kicsit kedvre derüljenek. Azzal megfogta a vállait az öregnek a két kezével. Na, öreg, mondhatom, hogy nagy fifikus kend. Úgy kalkulálta ki a dolgát, hogy egy füst alatt tartsa meg az esküvőjét is, meg az aranylakodalmát is. Ennél csak én voltam a fifikusabb. Mert én meg azt tettem, hogy január 1-én születtem, s Makárnak kereszteltettem. És így az új esztendő napját, a névnapomat, meg a születésnapomat mindegyszerre tarthatnám meg, ha valaha megtarthatnám. Na, még erre sem nevetnek. Pedig ez igazán humorisztikus ötlet volt. Bizonyosan aprehendálnak, hogy megvárakoztattam a társaságot. Uraim és hölgyeim! Elismerem, hogy egy kissé elkéstem, de hát ennek is oka van. Útközben észrevettem, hogy valami húzza a zsebemet lefelé. Az a pénz. Pénz? Hangzott tarafás uram ajkáról. Ssss! sziszegett egyszer az egész női társaság. Hát az esketési sportula, mondd el magán. A 25 darab 4 krajcáros. Gondoltam, az mégsem lesz illendő, hogy mi a káplány úrnak a stóláját csupa 4 krajcárosokban számláljuk le. Beváltom én azt egy pénzváltónál 1 darab ezüst forintra. Most meg egyszerre mind valamennyien elkezdtek neki kézzel, fejjel integetni, hogy hallgasson, ne beszéljen. Nem értette a dolgot. Mi most meg hogy integet rám valamennyi? Hát ezeket megvilelte. Azzal késtem el egy kicsit, hogy a legfényesebbet választottam ki. Ezzel kivette zsebéből a papírba takargatott 1 forintos monétát. Zsiga cigánya veszedelem láttára előmászott az asztal alól, és odalopakodott a makárhoz a fülébe suttogva. Ne beszéljen arról a pénzről! Hát te mit suttogsz a fülembe? Nem vagyok én teátrista, hogy nekem súgják a szerepemet. Zsiga még közelebbről suttogott neki. Itt van a zöld paradicsomberi sátán. Ne csiklandozd a nyakamat. Azzal kibontott a szép fényes ezüst forintost, két ujja közé szorítva. Ugye milyen szép ezüst forintos? Tarafás uram ez alatt odalépkedett a háta mögé nesztelenül. Vége van, suttogál Zsuzsa asszony. Már elkapta, mondál Gagyuláné. Az övé már, sopánkodott a panna. Itt van, mondál Makár úr, ledobva az ezüst forintost az asztalra. Tarafás uram abban a pillanatban rátette a tenyerét. Én pedig ezt azonnal lefoglalom. Makár úr hátra nézett, aztán a maga tenyerével leszorítva Tarafás uram kezét azt kérdezi. Kihez legyen szerencsém? Én vagyok Tarafás Bazilius, a zöld paradicsomhoz címzett bérháznak a tulajdonosa. Erre szükő makár, azt viszonzá, még jobban ragyogó arccal. Én pedig vagyok szükő makár a zöld pokolhoz címzett adófelülvizsgáló hivatalnak a segéd fogalmazója. Erre Tarafás uramnak egyszerre nyitva maradt a szája, úgy visszahökkent. Ahán, mondja Makár úr, ez erős torma volt, ez nem tetszik neki, csavarja az orrát. Kérem, alássan, hevegé Tarafás úr, békét hagyva az 1 forintosnak. Igen, szívesem. Éppen kiküldetésben járok. Itt van a zsebemben az uraságot adóbevallási íve. Tarafás uramnak most egyszerre nagy mehetnékje támadt. Kérem, alássa, nekem most nagyon sürgetős dolgom van a másik 6 házamnál. Majd oda is mind elmegyek. Elég csak itt jöjjünk tisztába. Lássuk csak a bevallási ívet. Páskamra jövedelme egy nagy bolond zérus. Konstábler Pacal János. János erre a szóra hirtelen felölti az egyenruháját, s föltette a kalapját. Parancsára várok. Mondja csak, hányan hálnak éjjelenként a zöld paradicsom kamrájába? 25 napszámos. Kérem, emendált frányó, én vagyok olajkáros. Tehát 24 napszámos és 1 kereskedő. Fizetnek naponként? Bizony fizetünk 4 krajcár. Akár utána számított. 4×25 az 100. 100 krajcár az 1 forint. Egy évre 365 forint. Tarafás úr, ön eltitkolt az adólap kárára. Házbér jövedelméből 365 forintot. Ezért az 1883-i. 64. törvényszik, 100. paragrafusa értelmében 8-szoros bírsággal fog megterheltetni. Ezzel a szóval rögtön ki lett véve a szíve Tarafás uramnak, a legvékonyabb hangon fisztulázta. Kérem, alásan tekintetes úr, s a meghódított 1 forintost vissza akarta nyomni a markába. Mit még vesztegetési kísérlet is? Ez is terhelő körülményű fog felrovatni. Takarítsák el ezt a sok colkmókot az asztalról. Kérem, alásan, szólt Tarafás úr igen nyájasan, tessék azt otthagyni. Ez a szegény jámbor embereknek a lakodalmához való. De nekem hely kell az asztalon, hogy a befundot megcsinálhassam. Jaj, kérem, alásan, csak befundot ne tessék csinálni, esedezik a megszorult mártírja a házbér beszedésnek, s és súgva tevé hozzá. Inkább elengedem nekik az egész fertájról való házbért. A frányók egyetlenül ujjongott dühös örömében. Aha, most akadtál emberedre, Bazilika. Ilyen a Bodzafa utcai párbaj. Halljátok, Jánbor zsellére, kérdeti a szót fennhangon Makár úr. Ő nagysága a kegyes házi úr, tekintve a rendkívül nyomasztó pénzviszonyokat, az idei rossz termés nagylelkűen elengedi mindnyájatoknak a győrnapi házbért. Kérem, én csak kaporékat értettem. Most már nem lehet engemet kompromittálni. Hivatalos nyilatkozatot nem lehet kikorrigálni. Ez fel fog vétetni az adóbevallási ívbe. Nosza rohant minden érdekelt fél a nagylelkű házi úrhoz forró háláját kifejezni. Zsuzsa, Panna, Gagyuláné és Zsiga cigány a két fiával. Ha még annyi keze lett is volna, mind elkapkodták volna, míg ő bosszusan rángott azokat vissza a sűrű csókok elől. A 4 hordál pedig követelte a fellépti díját. Menjetek mind a pokolba! Oda is követjük a nagyságos urat, 2 forint napi díj mellett. Az általános öröm közepet csak Kapor Ádám tartotta meg a pesszimista nézeteit. Az ilyen becstelenségben petrifikált léleknek volt az iránt érzék, hogy ebben a kedvező fordulatban kell valami morális bökkenőnek lenni. Félre vonta Makár urat, és így szólt hozzá. De hát uram, összefér-e ez önnek a hivatalos esküjével? Az állam rovására mi javunkért ilyen egyességet kössön? Ön felfedezi, hogy egy házi úr eltitkolt egy adó alapul szolgáló helységet? Szabad azt önnek elhallgatni? Csak azért, hogy rajtunk segítsen? Makár nagyot hunyorgott a behunyt szemével. Hiszen nem vagyok én semmiféle adóhivatali segéd fogalmazó. Pia Fráusz volt az egész. Tudtam, hogy a Tarafással a mai nap ilyen konfliktusba jövünk, azért léptem fel ilyen apparátussal. Ma sem vagyok én egyéb, mint diurnista kerületi előjáróságnál, és mint ilyennek semmi bajom vele, ha házi urak még a kéményüket is kiadják lakásnak. Az már más. De már most más vágányba ne igazítsd, öreg, a váltót, mert hátba váglak. Azzal a nagyobb biztonság okáért betuszkolta az öreget a hálókamrába. Még egy szóra, Tarafás úr. Van még valami parancsolat? Igenis van, ennek a boldog párnak szüksége van még egy násznagyra. És én legyek? A kiadó násznagy, aki a menyasszonyt vezeti. Á, értem. Azután, mivel ugye az eső esik nagy a sárgyalok, nem lehet a templomig menni. Hát én vigyem el az egész násznépet a bútorszállító szekeremen? És vissza is hozza. Ha a sekrestésnek, a minisztráns gyerekeknek pénzt fog osztogatni, azt nem tekintem vesztegetésnek. Nagyon kegyes. És azután visszatérett, ön fog prezideálni a nászlakománál. És az első tósztot is én mondom a boldog párra. Tökéletes. És ön fizeti a cigányokat. Erre a szóra Miska jobbik lábára emelkedett rögtön, és egy fejjel nagyobb lett. Mikor szomorú volt, akkor a kurtábbik lábára szállt le. Rajkók, hol van a hegedű? Ugyan kérem, mondta Tarafás úr a kezét Makár úr karja alá öltve. Nem tetszett valamikor Borbélynak lenni? Ha az lettem volna, most is volnék. Miért kérni? Azért, hogy olyan jól tetszik tudni az érvágáshoz. Barátom, ez még csak köppölyözés. Na hát, üsse part. Ha elveszett a fejsze, vesszen a nyele is, kitartom a lakodalmat. Hanem aztán holnap benne legyen az újságban. Arról én fogok gondoskodni. A haragos, mérges ember, ha egyszer megszelídül, akkor aztán nagyon megszelídül, és ha zsugorja egyszer kénytelen megnyitni az erszényét, akkor aztán prédál. Tarafás uram is ilyen volt. Magában arra gondolt, hogy ami ennél a mulatságnál pocsékba megy, majd kiveti a másik hat ház lakóira. Legyen hát igazi hajcihő. Ekkor aztán kibocsátám a kár úr Ádám apót a karodából. Na, vőlegényként, most már mehettek az esküvőre, s onnan kibontott zászlókkal a szegények házába. Az öreg megállt a konyha közepén, széttekintve érzékenyen. Legyen nekem megengedve búcsút vennem ettől a háztól. Szókkal a zsuzsa kezét a magáéval imára kulcsolta. Ó, te édes Istenem, aki annyi csodát tettél én velem, aki annyi veszedelemtől kiszabadítottál. Áld meg ezt a házat, ahol oly sok boldog napot eltöltöttem az én kedves társammal együtt. Adjad, hogy akik mi utálunk e hajlékban letelepülnek, azok is olyan megelégedettek legyenek, mint mi voltunk minden időben. És most, midőn eljutottál bennünket a mi életpályánk végső céljához, a boldog, nyugodalmas szegények házába, legyen áldva mi általunk a te szent neved. Én, Uram Istenem. A gyönge szívűek mind sírtak, nem állhatták meg anélkül. A vigyáz kutya is ott állt, a farkát sebesen csóválta, s fölnézett a gazdájára. Szájával nem tudott beszélni, a szemeivel kérdezé. Hát én velem, mi lesz ezután? Ádám apó elérte a kérdést, és megcirogatta a kutyájának a fejét. Ne félj, édes szolgám, nem jutsz árvaságra. Velünk nem jöhetsz, mert a szegények házában nincs helye kutyának. Van nekem egy jó embere, egy láb nélküli koldus, aki a két kezén jár zsámolyra támaszkodva, itt tartja a helyét a templom szegletén. Annak adlak. Azt téged meg fog becsülni, és aztán te is segíthetsz neki a mesterségében. A vigyáz meg volt nyugtatva. A pikusz urat nem kellett utasítani, az magától odarepült a Lidi kisasszony vállára, és onnan kérdezgeti, hogy mit csinál a kisasszony. Tarafás uram pedig elővette a jobbik eszét, s míg a násznép lassanként kisorakozott a konyhából, nemes keblű elhatározással bocsánatot kért a Lidi kisasszonytól a száján kiszalasztott gorombaságért, amely szatiszfakció után a János is kénytelen volt békejobbot nyújtani neki. És amint így az egyik kezében a Lidi kezét, másikban a Pacal Jánosét tartá, olyan furcsán, olyan hamisan sandalgott hol az egyiknek, hol a másiknak a szemébe, hogy azoknak el kellett érteniük az arcjáték titkát. Haj-haj, sóhajta nagyot Pacal János. Majd 50 esztendő múlva, mondá Lidi kisasszony. Makár úr mindent megfigyelt, mindenkit párjával előre bocsájtott, ő maga leghátul maradt. Ezek hát boldogok, mert már célt értek, gondolá magába. Ezek is boldogok, mert remélik, hogy valamikor célt fognak érni. Csak én vagyok az a fáról leesett fia veréb, akiről senki se jegyezte föl, hogy mi lett belőle, amikor leesett a fáról. Azzal a felpakolt násznépet előre bocsájtva, maga gyalog lépést tartott a szekérrel egészen a templomig. Ott aztán egyenként lesegítette szállni a kocsiból, aki segítségre szorult. És akkor mind együtt voltak a templom ajtóban, akkor megáldotta őket, búcsút vett tőle. Nekem sietnem kell a hivatalba. Csak délig kaptam szabadságot. És ezzel elsietett. Még csak részt sem vett a kis lakozásban, ami nála nélkül soha sem jött volna létre. Talán nem is volt igaz, hogy nincs tovább elmaradni engedélye. Az 575 paragrafus közül valamelyik meginté, hogy hivatalnokbeli tekintéllyel össze nem férő társaságban való mulatozásért rengeteg orrokat osztotta. Az esküvő megtörténtével az egész násznép visszatért a zöld paradicsomba, és ott a harmadfél cigány zenéje mellett igen jól mulattak, tarafás urammal együtt. Este felé oda került a láb nélküli koldus is a lakodalmas társaságba. A vigyáz kutya erővel odahozta, tarafás uram, annak is bőkezűen töltögeté a bort. Még utoljára a lábatlan koldus olyan kedvre derült, hogy együtt járta a frányóval a csártást. Ez a két lábán, ő meg a két kezén, a két zsámolyával. Ez a jelenet harmadnap a legderekabb néplapban meg is lett örökítve, írásban és képben, e cím alatt koldusok aranylakodalma. Tarafás uram nagy lelkűsége különösen ki volt emelve. Makárról nem volt szó. A cikket bizonyára ő küldte be álnév alatt.